Buda. Jöjjetek én hozzám mindjárt, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és megnyugvást adok neked. Vegyétek el az én igámat, és tanuljátok meg tőlem a szelítanot és alázatot szívjük, és megnyugvást találtok terhelveket, mert az én igám kedves, és az én terhem könnyű. Kegyelem népünk és békesség Istentől, ami Atyától, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztus volt. Tehát testvérek, Isten tiszteletünk kezdetén a 234-es dicséretünket keressük. Az Isten tisztelet elején, tehát az énekeskönyvünkből 234-es énekünket, 234-es énekünk első versét énekeljük fennállva. Gyert Jézus, Isten áldott szent lelkét. Hallgassátok meg az élőistennek az igéjét, kedves testvérek, a jelenések könyvéből, annak a második fejezetéből olvasom az első 7 verset. A jelenések könyve második fejezetében az első 7 vers Jézusnak a levele az efézusi gyülekezethez íródik. Hallgassuk figyelmesen. Az efézusi gyülekezet angyalának írt meg. Ezt mondja az, aki jobb kezében tartja a 7 csillagot, aki a 7 aranygyertyatartó között jár. Tudok cselekedeteidről, fáradozásodról és álhatatosságodról, és arról, hogy nem viselheted el a gonoszokat.
és próbára tetted azokat, akik apostoloknak mondják magukat, pedig nem azok, és hazugnak találtad őket. Tudom, hogy van benned állhatatosság, terhet viseltél az én nevemért, és nem fáradtál meg. De az a panaszom ellened, hogy nincs meg már benned az első szeretet. Emlékezzél tehát vissza, honnan estél ki. Térd meg és tedd az előbbiekhez hasonló cselekedeteidet. Különben elmegyek hozzád, és kimozdítom gyertyatartódat a helyéből, ha meg nem tért. Az viszont megvan benned, hogy gyűlölöd a nikolaiták cselekedeteit, amelyeket én is gyűlölök. Akinek van füle, hallja, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Aki győz, annak megadom, hogy egyék az élet fájáról, amely az Isten paradicsomában van. Áldja meg az Úr Jézus az ő igéjének olvasását, hallgatását, helyes megértését, szívünkbe való befogadását, megtartását, továbbadását. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Urunk Istenünk, magasztalunk azért a csodáért is, hogy újra és újra a hétnek bizonyos napjain összegyűjtöd a fiaidet, összegyűjtöd azokat, akik vágyják nevedet szeretni, akik vágyják igédet hallgatni, és ebben az összegyűjtésben a te megáldó kezed alatt együtt lehetünk ezen az órán is. Dicsőítünk a csodáért, hogy van néped neked ebben a világban, mert a te szereteted és hűséged nem hagyta el ezt a bűnbe esett világot. Olyan sok mindenben megbizonyítottad nekünk, hogy örökké való szeretettel szeret. Magasztalunk megváltónkért, Jézus Krisztusért, akit adtál ezért a bűnös világért, adtál a tiédért, adtál, hogy el ne veszten, aki benne hisz, kárhozatban, ítéletben, a haragban, hanem megmeneküljön az örök életre, arra csodálatos, elkészített országra, amelyet a téged szeretőknek készítettél. Urunk, hasztoljon bele igéd, evangéliumod mindig a mi életünkben. Hadd legyen hatalma felettünk a te szavadnak. Ha valamit szól, ha nem is tetszik a mi szívünknek, ha mi lelkünk más szeretne, ha tudjuk saját dolgainkat, szívünket, akaratunkat hátrébb szólni, mindig a te szavadnak és a te szíved gondolatának elsőbséget adni. Urunk, taníts minket ma is a te igédből. Ma is hadd legyen hatalma felettünk a te szavadnak. Te imádkozunk a betegekért, a szenvedőkért, gyászolókért és özvegyekért, árvákért. Minden nyomorultért, Urunk, akik fájdalmakban, testi lelki szenvedések közepette élnek, a te szabadításod után sóvárogva. Ne feledkezz meg róluk, nyújtsd ki értük szabadításoddal kezedet, és cselekedj mindannyiunkkal szíved békés gondolata szerint. Köszönjük, hogy meghallgattál, Uram. Amen. Ének szóval készülődjünk testvérek az ige hirdetéséhez, mégpedig a 274. dicséret legelső versét énekeljük. 274. dicséretünknek a legelső versét énekeljük testvérek, így kezdődik a 274. dicséret, ki Istenének átad minden bizalmát csak belé veszi.
Thank you.
bizonságtételem alapigéje írva található a zsidókhoz írt levélben. A zsidókhoz írt levél 12. fejezetéből egyetlen verset olvasok, a 15-ös verset. A zsidók 12-15-ös vers. Ügyeljetek arra, hogy senki se hajoljon el az Isten kegyelmétől, hogy a keserűségnek a gyökere felnövekedve kárt ne okozzon, és sokakat meg ne fertőzzön. Még egyszer olvasom az igét. Ügyeljetek arra, hogy senki se hajoljon el az Isten kegyelmétől, hogy a keserűségnek a gyökere felnövekedve kárt ne okozzon, és sokakat meg ne fertőzzön. Eddig az Úr ír az igéje. Kedves testvérek, a mai ige hirdetésnek úgy éreztem, hogy fontos lenne egy címet is adni, mindjárt az elején egy cím felkelti a mi érdeklődésünket, és olyan hangsúlyt kap az üzenet, amelyre tényleg a lelkünk csücskével is oda tudom figyelni. Ez a cím pedig így hangzik, hogy veszélyes változások a hívő életben. Veszélyes változások a hívő életben. Ez a cím elmondja nekünk már azt is, hogy nem minden hívő élet olyan, hogy gyönyörűen, dinamikusan fejlődik. Nem minden hívő élet halad a megfelelő úton, hogy megerősödne, hogy meggyökereződne. Hogy valóban arra a kiteljesedő, érett, hívő felnőtt korra érne el, amerről az efézusi gyülekezet, Pál apostoli efézusi levél 4. része beszél, hanem bizony vannak olyan életek, ahol nincsen minden rendben. Bizonyos dolgok, bizonyos sodrásai, ami földi életünknek olyan irányba terelhetnek bennünket, hogy veszélyes változások következhetnek be az újjászületett hívő embernek az életében is. Három ilyen változásról lesz ma szó, amelyet Isten igéjéből tanulunk, és oda kell figyelni, hogy a mi életünk vajon nem hasonló-e valamelyik veszélyes változáshoz. Az egyik ilyen a megfáradás lesz, tehát az első, amivel foglalkozunk, a megfáradás, a lelki megfáradás. A második az első szeretet elhagyása, az első szeretet elhagyása. A harmadik pedig a keserűség gyökerének a felnövekedése. Figyeljük fel, hogy Isten igéje mit szeretne nekünk ma tanítani. Az első a megfáradás, amiről szó lesz. A Jelenések könyvében itt a második részben kicsike levél az efézusi gyülekezethez, amelyet János apostol a pátmoszi látomásában kapott és leírt. Van egy különös mondat, azt mondja, terhet viseltél az én nevemért, és nem fáradtál. Az a gyülekezet éppen nem fáradt meg, de Szentírásban több igéje beszél arról, hogy létezik lelki megfáradás. Akkor fárad meg az embernek a lelke, amikor különösen hosszú időben történik az az élet megpróbáltatása, teherhordása. Ilyenkor a hosszú időben bizony a mi lelkünk is elfáradhat. Ahogy a fizikai munkába belefárad a testnek az izomzata, ugyanúgy egy-egy tövisnek a hosszú hordásában, egy-egy lelki sebnek a lassan gyógyulásában, egy-egy hosszú próbában, a terhek hordozásában elcsüggedés, el tud fáradni az embernek a lelke. Van egy ige a példabeszédek könyvében a 13. résznek a 12. vers, hogy a hosszú várakozás beteggé teszi a szívet, de a befejező kívánság az életnek a fája. Különös ige. Isten is beszél arról, hogy tud erről, hogy az embernek a lelke, az embernek a szíve is bele tud betegedni a hosszú várakozásba. Bele tud fáradni a terheknek a hordozásába. Létezik a lélek megfáradása, Istennek a legnagyobb szolgáit is, majd látjuk mindjárt a példát, ez utol szokta érni, és a Biblia szolgáltat erre nagyon drága tanítás. Mik ezek a terhek? Egy kicsit hozunk példát is, hogy mit lehetnek azok a dolgok, amelyek a mi lelkünket el tudják fárasztani. Olyan terheknek a hordására gondolok, amiért a hívő ember esetleg éveken keresztül imádkozik. És nem történik változás. Isten titkos akarata folytán úgy tűnik, mintha nem hallgatná meg a te imádságodat. Pedig meghallgatja, de az ő terve veled kapcsolatban arra a dologra nem ezt mondani. Olykor ez fájdalmasan érint bennünket, de végzi ez a dolog is a lelkünkben azt a munkát, hogy mondd igen Isten akaratára. Alázkodj meg ő előtte, és keresd az ő gondolatát a személyiségedben, a tetőviseddel kapcsolatban, mindennel kapcsolatban, amit Isten tere átmér. Ez olykor nagyon nehéz. Testvérek, én nem mondom nektek, hogy könnyű a keresztény élet. Sőt, olykor nagyon nehéz. De ezek nélkül a próbák, nehézségek és mélységek nélkül, ami életünk teljesen elsodorhatja. Szükségünk van a mélységekre, sokkal a tövisekre, a próbákra, szükségünk van a terhekre, különben ami életünk teljesen eltűnne a süllyesztőben. Vannak olyan gondok, amelyekről esetleg a másikunknak fogalma sincs. Egyikünk, másikunk olyan terheket hordoz, amely neki nagyon-nagyon kínos, évek hosszú során sem változik sem. Hihetetlen különbségek vannak hívő élet között, életkörülmények között. Magyarországon, ha csak hadd mondjam az anyagi problémákat, vannak emberek, akik esetleg 300 vagy 500 ezer forintos fizetésből élnek, és mit sem tudnak arról, hogy más embernek éveken keresztül anyagi gondjai vannak, és kenyér gondjai vannak. Vannak hihetetlen különbségek az élet boldogságában, minőségében is. Az, akinek boldog a házassága, akiknek áldottak a gyermekei, mit sem tudnak azokról a terhekről, amelyeket azok a szülők vagy házastársak hordoznak, ahol éppen a házasságban van több is, ahol valami megromlott, ahol boldogtalanság van, ahol egy rossz irányba tévedt a gyermeknek a terhét kell az imádkozó szülőknek sokszor 18-20 éven keresztül, vagy még tovább hordozni. Vannak terhek, amelyek bizony elő tudják idézni a léleknek a megfáradását. Igaza van a példabeszédek könyvének, a hosszú várakozás beteggé teszi a szívet, de beteljesült kívánság az életnek a fája. Isten olykor beleengedi a szolgáit mélységekbe és terhek hordozásába, és ott utolérhet bennünket a léleknek a betegsége, a léleknek a megfáradása. A legkitűnő példa a Szentírásból Illés próféta, az Ószövetség egyik legnagyobb prófétája, azt mondják a teológusok, hogy Mózes után Illést kell a második helyre tenni az ószövetségi próféták sorában. Mózes ugye az Ószövetség szerzője, Illés pedig az Ószövetség megújítója. Olvassátok csak el az 1 Királyok 19-es részt, és meglátjátok belőle, hogy az egyik legnagyobb is milyen mélyen meg tud fáradni. Átéli azokat az éveket, amikor Áháb, a gonosz Áháb király és Jezábel a felesége kiírtja az Isten népét, a prófétákat, a hűségeseket, a lévita papságot. Behozta Jezábel a Baál kultus. Egész Izrael elhagyja az Urat. Illés marad meg egyedül. Őt Isten elrejti. Aztán 3,5 évnyi szárazságot, éhínséget bocsát Isten Izraelre, hogy megtörje az ő istentelenségüket. 3,5 év alatt az éhínségben nem Istent keresik. Áháb király nem keresi az éhínség okát, nem Illést keresi, hogy megölje. Isten elrejti őt a magányba, a kerékpatak mellett, hollókkal van együtt. És Illés átéli az üldözések idejét győzedelmesen. Kitart az éhínségben győzedelmesen. Kitart a 3,5 évi magányban, amikor nem lát ember, csak a hollókat, akik hordják neki a kenyeret és a húst Isten parancsából, győzelmesen ott is kitart. És amikor Isten visszarendeli, hogy eredj Áhához, beszélj vele, esőt akarok adni a földre, térít vissza Izrael az én szívemhez, és megtörténik a nagy kármelegi Isten ítélet, Isten bizonyságot tesz önmagáról, Illésről, egész Izrael elfordul a Baál kultusztól, és odafordul az élő Istenhez. A legnagyobb győzelem után Illésnek a lelke belefárad, megfárad az addigi terhek hordozásában. Az 1 Király 19-es fejezet abban kezdődik, hogy kimegy a pusztába, leül egy bokor alá, és meghalni kíván a próféta. Elég most már van. Belefáradtam ebbe. Vedd el az életemet. Mert elég volt mindenből. A megfáradás utol éri a legnagyobbat. Hogy ne érne utol téged meg engem? A lélek ilyen nagyságú elcsüggedése igenis tud jellemző lenni a legkomolyabb hívő embere is. Ne vessétek meg azt, aki mellettetek elfárad. Megvan annak az oka. És Isten nagyon odafigyel a csüggedőre, és lehajolódik. Olyan drága az a történet az Illéssel, hogy hogyan folytatódik. Hogy Isten hogyan veszi kézbe a megfáradt gyermeket. Angyal küld, és az angyal azt jelenti, hogy követ küldet. Isten küld egy angyal. Hozza az angyal a lángost, és egy különös üzenetet ed meg, erőt felett való utál előtte. Az ember azt gondolná, hogy hát Uram, minden erőm elfogyott. Itt vagyok, a lelkem is megfáradt. És te abban az igazgat, hogy erőm felett való utál előttem. Isten ezt mondja. És Illés annak az ételnek az erejével megy 40 nap és 40 éjjel, elmegy a pusztai vándorlás helyére, a Hóreb hegyig, ahol Isten a 10 parancsolatot adja. Isten elkészít ott egy bensőséges találkozást az ő gyermekével, és ott újítja meg az ő lelkét. A megfáradáskor minden lelki táplálékot magunkhoz kell venni. Ott az angyal egy lángosnak. Sokszor Isten a megfáradáskor küld egy testvért, küld egy testvér által egy igét. Mond nekünk valaki egy olyan mondatot, amely lehet, hogy nem a Bibliából való idézet, de Isten azt küldi lángosként neked. Olykor csak látod valakinek a szeretetét a szemében, hogy hordoznak imádságomban. Vagy valaki megsimogatja a válladat azzal a szeretettel, hogy mellette vagyok. Megfáradásból úgy lehet kijönni, hogy magunkhoz veszünk minden táplálékot, amit a küldött hoz nekünk, és elmegyünk az Isten trónusáig. Találkozunk vele. Csak a vele való találkozásra lehet megújulni. Illésnek a Hórebig kellett menni. Sokszor mi még a templomot sem tudjuk megtalálni, vagy a gyülekezeti házat nem találunk el. Odaérünk a Biblia órára, a tanítvány képzőre. Odaérünk egy gyülekezeti alkalomra. Hát ha az a mi Hórebünk, amikor Isten érünk és megújít. Aztán a második pontunk a veszélyes változásoknál az első szeretetnek az elhagyása. A Jelenések könyvében, ott a második, harmadik fejezetben van 7 levél, 7 gyülekezetnek, és a legelső gyülekezet ez az efézusi, amelynek a levelében elhangzik ez a panasz, sok dicséret után egy panasz, az a panaszom ellenet, hogy nincs meg már benned az első szeretet. Különös dolgot mondok Isten. Első szeretet. Mit jelent ez az első szeretet? Kicsit segítségül hívjuk a Bibliának az eredeti nyelvét, sokkal gazdagabb kép tárul elénk. Az a szó, amit ott elsőnek fordít a Szentírás, ez a proten görögül, ugyanez a szó található a tékozló fiú történetében, a Lukács evangéliumában, amikor azt mondja az atya a szolgáknak, hogy hozzátok a legszebb ruhát, és adjátok rá. Ami a tékozó fiúnál a legszebb jelző, az itt a Jelenések könyvében az első szeretet. Elmondja nekünk az ige, hogy ez nem csak egy időrendi elsőséget lehet, hanem minőségi és fontossági elsőséget. Isten csak azzal a szeretettel szeretetelő, csak azt a szeretetet fogadja el, amely fontosságilag, időrendben és minőségileg a legelső helyen. Nagyon fontos, hogy az első szeretet, ami megtéréskor az embernek a mászkaságában, ott van a szívében, hogy lángol tűzzel Krisztusére, el ne hagy. Nézzétek meg azt a felsorolást, ami a dicséreteket illeti. Az efézusi gyülekezet egy olyan őskeresztény gyülekezet volt, amelyre jó volt ránézni. Az efézus szó a görög efezos szóból származik, ez azt mondja, hogy kívánatos. Annak a gyülekezetnek az élete kívánatos volt. Egy, hadd mondjam így, egy kis remekbe szabott szolgáló gyülekezetről van szó. Tudok cselekedeteidről, fáradozásodról, álhatatosságodról, tele dicséret. Arról, hogy nem viselheted el a gonoszokat. Próbára teszed azokat, akik apostoloknak mondják magukat, pedig nem azok, és hazugnak találtad őket. Van benned álhatatosság, terhet viseltél az én nevemért, nem fáradtál meg. Tele dicsérettel. Jézus elmondja, hogy tudom, hogy egy szolgáló gyülekezet. Hordod a terhedet. Még keresztet is vállalsz értem, bizonságot teszel, áldozol a misszióra. Hirdettetik a nevem közöttetek. Nem vagy langymeleg. Áldozathozatal, szolgálatkészség, a missziói lendület, minden megvan, de a panaszom az, hogy nincs meg már benned az első szeretet. Nincs meg az első szeretet. Az a tűz, amivel Jézus kell szeretni, az a tűz nem első helyen való minőséget képvisel. Azt kérdezelek meg téged, hogy milyen a tűz a szívedben Jézus iránt. Milyen a tűz a szívedben Jézus iránt? Mi vagy, ki tölti be a te szívedet és a lelkedet? Az első helyet mi az, ami elfoglalta az életedben, a szívedben, ami Isten szorította ki önnek? Nem lopta el tőled is a sátán az első szeretetet? Nem neked mondjam a Jézus, itt a jelenések kettőből, az a panaszom ellenet, hogy nincs meg már benned az első szeretet. Mi ez az első szeretet? Nehogy azt gondoljátok, hogy ez csak érzelem. Sőt, minden Biblia magyarázó azt mondja, hogy nehogy csak érzelemre gondoljatok. Sőt, elsősorban nem érzelemre kell gondolni. Nem azt jelenti, hogy az ember a szíve érzelmeivel valami csúcs intenzitást érezünk. Az első szeretetemnél sokkal több kell, hogy legyen. A léleknek és az ember szellemének egy olyan belső odaszállása az Isten felé, az Isten ügyére és az ő szíve számára, hogy minden körülmények között ő érte, halálba tud adni a saját szíved vágyát, a saját gondolatodat, a saját döntésedet, a tövisedet, a problémáidat, a terheidet félre tud söpörni, ha dönteni kell. Jézus mellett ki kell állni. Az odaszállás maximumát értsétek valahogy. Így lehet kifejezni az első szeretetet. Nincsenek rá szavak. Nem találok rá jobb kifejezést. Csak sok körmondatot, amellyel körül lehet írni. De Isten elvárja, hogy a te szívedőt első szeretet szívével szeresse. A Károli fordítás még erősebben szól, azt mondja, hogy az első szerelmet kaptad. Az első szerelem. Hát megvan-e benned az első szerelem? Mond Jézus két dolgot a panasz után, hogy mi lesz ennek a következménye. Az első dolog az, hogy hogyan lehet visszaszerezni. A második, hogy mi van akkor, ha nem szerzi vissza a te szíved az első szerelem tüzét. Emlékezzél tehát vissza, honnan estél ki és térben. Amikor az ember útirányt tévedt, ha autóval megy, akkor legegyszerűbb addig a pontig visszamegy, ahol az elágazást elvégezte. Emlékezzél tehát vissza, honnan egy estél ki. És térd meg. Fordulj a helyes irányba. És mi lesz akkor, hogyha valaki nem törekszik hívőként arra, hogy az első szerelem tüze ismét a szívében lángra gyújjon? Ha pedig meg nem tér, mondja Jézus, kimozdítom gyertyatartódat a helyétől, ha meg nem tért. Tudjátok, hogy a Krisztus utáni 4. századtól nincs Efézusban keresztény gyülekezet. Ma is létezik ez a város. És 1700 év óta nincs keresztény gyülekezet. Ez a remekbe szabott kis szolgáló gyülekezet nem tért meg az első szeretet elhagyásából. És Isten kimozdította a gyertyatartóját. Annak a gyülekezetnek. Ha meg nem tért, kimozdítom gyertyatartódat a helyétől. Ha Jézusnak van panasza ellened. Ha neked mondja, hogy nincs meg már benned az első szeretet. Igyekezz tehát és tér vissza. Megmozdul-e a te lelked? Megmozdul-e a szíved? Igyekszel-e hozzáférni, elmondani neki, hogy Uram, elvesztettem ezt az első szeretetet, de szeretném visszakapni. gyújtsd lángra az én szívemet. Veszélyes változás a hív ember életében, ha elhagyja az első szerelem tüzet. Jézus soha nem fogadja el a második és a harmadik helyet. Ő csak az első életet meg. És a harmadik veszélyes változás, amit itt a zsidók 12-15-ben olvastunk, ez a keserűség gyökereinek a felnövekedéséről szól. Hallgassuk meg még egyszer ezt az igét. Ügyeljetek arra, hogy senki se hajoljon el az Isten kegyelmétől, hogy a keserűségnek a gyökere felnövekedve kárt ne okozzon, és sokakat meg ne fertőzzön. Kicsit kapcsolatban áll a keserűségnek a gyökere a megfáradással. Mikor lesz keserű egy hívő embernek a lelke? Mikor lesz a szívünkben keserűség? Ha lefele nézünk. Ha lefele nézünk a problémánkra, a sebünkre, a törésünkre, a terhünkre. Saját magunk idézzük elő a saját megfáradásunkat, megerőtlenedésünket, a lelkünk való elindulásunkat. És tanít bennünket Barnabás itt a zsidókhoz itt levélben különös dologra. Az első azt mondja, hogy el ne hajolj az Isten kegyelmétől. Ha nézed csak a terhedet, a gyászodat, a veszteségedet, a sebedet, a szívedben nem teljesült vágyát, akkor vigyázz, mert az Isten kegyelmétől hajoltál el. Lefele nézel, pedig az ige azt mondja, pont ugyanennek a fejezetnek a legelső vers, hogy nézz fel Jézusra. Nézzetek Jézusra, hisz szerzőjére és beteljesítőjére. És te nem Jézusra nézel, nem felfele nézel, nézel lefele a tövisedre, a terhedre, a szíved vágyára. Nézzél Jézusra. Aztán azt mondja Barnabás, hogy a keserűségnek gyökere van. Az egy olyan, mint egy növény. Gyökere van. És aminek gyökere van, az növekedni tud. Ha azzal foglalkozol, az növekedni fog. Olyan, mint hogyha öntözgetnéd. És a keserűségnek a gyökere felnövekszik, és akkor meg ragályos lesz. Azt mondja Barnabás, hogy felnövekedve kárt ne okozzon, tehát neked is kárt okoz, és sokakat meg ne fertőzzen. A keserű ember ontja magából a keserűség magvait. Nézzétek meg azokat az embereket, akik esetleg a környezetünkben vannak, és szüntelenül zsörtölődnek, semmi sem jó nekik, mert panaszkodnak, mindenkit bántanak, szurkodnak, bökölődnek. Nem jó mellettük lenni. A családtagok menekülnek az ilyen embertől. Nem szeretik őket meglátogatni. Ki szereti azt, hogy a keserűség magvait az ő szívébe ültetgetik és vetik? Azt senki nem szereti. Nem hadd fordítsam vissza, hogy te nem ilyen ember vagy? Nem te vagy az a keserű, megkeseredett lelki, aki ezt a gyökeret öntözgeted, táplálgatod, nem veszel észre, hogy felnövekedett, benned már kárt okozott, de ragályos, keserűvé teszed a környezetedet is. Ne öntöz, ne terjed, ne növeld. Ügyeljetek arra, hogy senki se hajoljon el az Isten kegyelmétől. Hogy a keserűségnek a gyökere felnövekedve kárt ne okozzon, és sokakat meg ne fertőzzen. Veszélyes változás a hívő ember életében, hogyha valami dolog miatt megkeseredik a szívet, és ezt a keserűséget melengeti és dédelgeti. Azt öntözgeti. Hogy hal meg ez a keserűség? Úgyhogy felnézel Jézusra. Csak így tud meghalni. Felnézel Jézusra. Állhatatosan Jézusra nézel. Nem lefele, nem a keserűségre, nem annak a gyökerére, a forrására, hanem nézz fel Jézusra. Akarsz-e felfelé nézni? Akarsz-e felfelé nézni? Ugye az volt a címünk, hogy veszélyes változások a hívő ember életében. Három dolog: megfáradás, első szeretet elhagyása, keserűség gyökerének a felnövekedése. Egy afrikai utazó beszélt egyszer az afrikai fehér hangyától, egy nagyon különös faj, amely soha nem mutatkozik a felszínen. Egy olyan hangyafaj ez, amelyet kevesen ismernek, mert olyan rejtett, titkos életet élnek. Egész erdőket képesek megenni, elpusztítani, úgyhogy senki nem veszi észre. Föld alatti járatokban vonulnak, és alulról megtámadják a fákat. Soha nem jön a felszínre, soha nem látta fakérgen egy szál fehér hangyát sem, de belül mindent megeszik. Afrikában ez az utazó leír olyan jelenséget, hogy az a szék, amelyen minden nap szoktak faszéken üldögélni a teraszon, egyik nap még jó volt, másnap rájul az illető a faszékre, amelyet éjszaka megtámadtak a fehér hangyák, teljes belsejét megették. Látszólag minden rendben volt a széken, rá lehetett ülni, de tudjátok, hogy járt az, aki rájön. Összes vannak a szék. Szinte atomjaira hullott. Ezek a veszélyes változások a hívő ember életében olyanok, mint az afrikai fehér hangyák. Belülről eszik az ember. Belülről támad. Külső jele olyan kevés van. Minden rendben van. Ott vannak a dicséretek, amelyeket Efézus is kap. Aztán egyszer csak összeomlik az élet. Nehogy kimoszítsa Istenet a gyertyatartódat a helyétől. Vigyázz a te lelkedre, amely megfáradhat. Vigyázz a szívedre, amely elveszíteti az első szeretet tüzét Jézus iránt. És vigyázz a keserűség gyökerére, hogy fel ne növekedjen. Kárt ne okozzon, és sokakat meg ne fertőzzön. A történettel fejezem be, volt az angliai Birminghamben egy fiatal ember, aki nagyon élfajhá életet élt, dorbézolt, szórta a pénzt, és elég nagy adósságokba keveredett. Először úgy próbált kimászni az adósságokból, a bajokból, hogy elkezdett sikkasztani, hamisítani váltókat, és így ugye még nagyobb bajba döntötte magát. Eluralkodott rajta a félelem, hogy tönkrement az élete, hogyha kitudódik az ő sok-sok bűne, sikkasztása, akkor az egész élete szégyen lesz, börtönbe kell, hogy menjen, és úgy döntött, hogy véget vett az életének, elhagyta a szülői házat, hogy öngyilkos legyen. És Isten úgy rendezte, hogy ennek a fiatal embernek az élete, amikor hagyta el a szülői házat, hogy most megy valahova az életének véget vetni, elhaladjon az útja egy élő gyülekezet kis kápolnája mellett, ellenállhatatlan vágyat érzett, hogy bemenjen abba a gyülekezetbe az Isten tiszteletre. Bement, leült hátul. Edmond prédikátor prédikált Jób könyvéről. És Jób könyvének két különös igéjét olvasta fel a 23. fejezetnek a 8.-9. verseit. Egy jó panasza volt. De ha kelet felé megyek, nincs ott. Ha nyugat felé, nem veszem észre. Ha éjszakon működik, nem látom, ha délbe fordul, ott sem láthatom. Jobb elmondja, hogy nézd minden irányba, jobbra-balra, előre-hátra, éjszakra, délre, keletre, nyugatra, és nem találja az Isten, nem találja a kiutat, a segítséget. És amikor leült a fiatalember, Edmond prédikátor pont föl kiáltott a szószéken, hogy jó, miért nem nézel felfelé? Miért nem nézel felfelé? Olyan villámcsapásként érte ez a mondat ezt a fiatal embert, hogy magára ismert, hogy én is ilyen vagyok. De csak horizontálisan nézek. És tényleg nem látok semmi kiutat. Miért nem nézek felfelé? Miért nem hívom segítségül a szabadító Istent? Jézus. Aztán megváltozott ennek a fiatal embernek az élete, hitre jutott. Krisztusban békességre, üdvösségre, bűnbocsánatra talál. Sok hívő ember ma is ilyen. A megfáradáskor, a keserűség gyökerének a felnövekedésekor. Ilyenek vagyunk, mint jó. Uram, kereslek éjszakon, délen, keleten, nyugaton, nem találok kiutat, nem látnak. Hát jó, miért nem nézel felfelé? Isten ma ezt üzeni neked. Nézd Jézusra. És üzeni neked Jézus a köszöntő igét, a Máté 11.28-ból. Jöjjetek én hozzám mindnyájnak, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve. és egy megnyugvást adott nektek. Amen. Ének szóval szereljünk testvérek az ige hirdetésére, mégpedig a 451-es dicséretünknek a második és a negyedik versei éneklésével. Tehát 451-es énekünket keressük ki, 451-es énekünket, és annak a második, valamint a negyedik verseit énekeljük. Kiáltásom, Uram, tőlem el nem beszél. Akik olyan hűen szolgáltak missziói lendülettel, de szívükben már nem voltak a tűz irántad, aminek kellett volna lennie. Bocsáss meg, hogy mi is elhagytuk az első szeretetére, hogy megfáradtunk, hogy a szívünkben található keserűség és annak a gyökere, azt szoktuk öntözni és felnövetni, kárt okoz bennünk is és másokban is. Bocsáss meg nekünk. Szeretnénk, Urunk, rád nézni felfelé. Szeretnénk hozzáférni, egész életünkkel, lelkünkkel szelét fordulni. Megtérni az első szeretet elhagyásából, találkozni veled, hogy meggyógyuljunk érintéseten a megfáradásunkból. Szeretnénk elérni keserűségeink gyökereit, ezeket a gonosz magokat, te pusztítsd el, és nincs oda jó magot. Te áld meg, Uram, ami szívünknek a kéréseit is. Te tekints azokra is. Te áld meg életünket örömmel, békességgel, boldogsággal. Ígéd mondja, hogy beteljesült kívánság az életnek a fája. Valósuljanak meg velünk, bennünk terveit, akaratod, gondolatod. Hadd hordozza mindannyiunk élete a te dicsőségedet, akaratod kerül. Így kérünk betegjeinkért is, szenvedőkért, távollevőkért, szomorkodókért, keserű szívűekért. Add a te szabadításodat. vigaszt és gyógyulást, téged várunk, Istenem.
Amen.
Ti ezért így imádkozzatok, mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké.
Amen.
Fennállva vegyük az áldást. Mindezeknek utána Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg tégedet. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját terelted, és könyörüljön terelted. Fordítsa az Úr az ő orcáját tereád, és adjon te néked békességet az Úr Jézus Krisztusban.
Amen.
Az záró énekünk, testvérek, a 274. dicséretnek a maradék három verse, 274. énekünket keressük ki ismét az énekeskönyvünkből, második, harmadik és negyedik versszakát énekeljük a 274-es dicséretnek, a súlyos gondok mit használnak, a sóhaj sok jajszó mit ér.